Na, pont fordítva áll a dolog, mert én köszönöm, hogy lehetőségem van itt köztetek lenni. A tegeződés talán nem, remélem nem sértődik meg senki ettől. És én örülök, hogy itt lehettem, vagy itt lehetek köztetek. Valóban azért a kapcsolat nem teljesen az ismeretlenségből van, bár nagyon sokotokat nem ismerek személyesen, de hát én az Öregkevébe tevékenykedem. Péterrel együtt, aki a ti képviselőtök ott az Öregkevébe, mármint a Keve társaságban, és hát azért sok, tényleg nagyon sok jó hírt hallunk feletek, aminek nagyon örülünk. Na most a következő, a téma, a mai téma, először is minden elismerésem a tiétek, hogy ilyen szép számba összejöttetek itt ezen a helyen minden hőség ellenére. Látszik ebből valami, hogy mi van ide írva? Hát nem baj, majd a sötétedik, de azért igyekszem nem hosszúnak, nem ember próbálónak lenni. Tehát tulajdonképpen az, hogy a betegségek és próbák szerep az életünkben, és akkor fölmerül a kérdés, hogy én ki vagyok? Orvos? Nem. Lelkész? Nem. Tehát akkor ugye sem orvosi dolgokról most nem igen fogtok hallani, sem teológiai fejtegetés nem tudok egészen biztos mondani. Én csak egyet tudok mondani, elmondani az, amit velem történt. És hát remélem, ez hitelesnek fog tűnni. Számomra hiteles volt, mert egy csomó dolgot az egészet átéltem. És hát, hogy ide tartozik-e pontosan ez a fiatal kevének a téma közé. Én azt mondom, hogy mindenképpen ez egy nagyon érdekes téma lehet köztetek is. Hát nézzük. Fölolvasom, jó, hogyha nem látszik. Hát először persze, hogy a férfiakkal kezdem, mert leginkább azt tudom átélni, hogy a hölgyek gondolkodásában ezen tudok beleilleszkedni, de azt látom magamon, én itt most éppen néhány hete az ötössel kezdem az életkoraimnak a számát, és a gyerekeim körülbelül hát veletek azonos korúak, de ahogy látom, hogy így öregszem, és hogy általánosíthatok egy kicsit, hogy a férfiakat a munkája meg a munkahelye meglehetősen leköti. Ez egészen biztos, de ahogy így fejlődik a világ, a nőket is. A nőknek, ugye itt nem akarom ezt lekicsinálni, a nőknek dupla műszakjuk van, ugye a munkahely plusz az otthoni igen nagy feladatkör. Na de hát ugye mindenképpen van a munkahelyen egy megfelelési kényszer. Ez mindenkinek, fiatal, idős, öregedő, véneske, mindenki érzi a megfelelési kényszer. De hogy az évek növekednek, és talán egy kicsit előre vetítem, hogy mit fogtok érezni minnyájan, hát egy önteltség azért kezd egyre jobban az emberbe hát tüskét verni, ugye, hogy hát ezt a dolgokat én milyen ilyet láttam, ezt egész jól megoldottuk, vagy sikerült valahogy megoldani, hát ez múltkor is sikerült, és az ember úgy kezd szépen fényezni magát. Ugyanúgy a tévedhetetlenség, ennek az a hátrány, hogy ez még otthon is megjelenik, a tévedhetetlenség, mert ugye az ember kezdi elhinni magáról, hogy tényleg amit ő gondol, vagy ahogy ő gondolja, az a meglehetősen a legjobb. De ez azt hiszem, akinek van főnök, ez általános, hogy a főnökök mindig meg vannak győződve, vagy az ő elképzelésük az abszolút biztos. Aztán van a pótolhatatlanság érzése, ami előfordul. Nem előfordul, az lesz. Előbb-utóbb az ember úgy érzi, hogy pótolhatatlan lesz a munkahelyen, vagy a családban, és hát az valójában azért nincs így. Hát hány olyan emberrel volt, akinek megszűnt a munkahelye, vagy átszervezés volt, és nem ritkán áll meg a cég, vagy akár egy szolgálat, vagy egy tevékenység, azért nem egy-egy embertől függ. Rengeteg függ egy-egy embertől, aki ugye a motorja, itt tudom, a Fitkevében is, ugye néhány motorember van, meg aki az általános húzerő, de azért hát valóban ez a pótolhatatlanság, ez nem ennyire egyértelmű. Következőt írtam, hogy uralkodni vágyás, itt ne cezaromániára gondoljatok, bár lehet, hogy még egyes emberekben ugye az évek folyamán az is beleköltözik, hanem egyértelműen azt szeretném, hogy az legyen már, amit én gondoltam ki, mert én meg vagyok győződve, hogy ez a legjobb, és akkor az ne legyen ellenérv. De hát ez mind azt feltételezi, hogy a saját bölcsességünkben piszkosul bízunk, és meg vagyunk győződve, hogy igen, bölcs, érettek és okosak vagyunk. És az alkalmazkodó képesség meglehetősen csökken. Tehát egyre látom, érzem magamon, hogy egyre kevésbé vagyok kíváncsi, hogy a mások mit gondolnak, mit mondanak, hanem az legyen, amit úgy azért az ember elképzel. Én még úgy tartom magam, hogy jobbik fajtából vagyok, talán van nálam rosszabb is, de azért ezeket mindenképpen magamon fölismertem. Na, jönnek többi makacság, alacsony kompromisszumkészség, feltételezések. Na hát ebbe egyre többet magamon kapom ezen magam, hogy valaki elkezdi mondani, és én már tudom, meg a családba is, hogy én már gondolom, hogy mit akar mondani, lehet, hogy teljesen félre gondolom, és akkor már ágyúval lövök arra, amit még el sem mondott, és közel sem biztos, hogy végül is azt akarja mondani, ugye, hogy már azt is tudom, hogy mire gondolsz. Aztán van a munkakényszer, ugye ez a munka megszállott, vagy munkaalkulista, ami a férfiak elég jellemző, a nőknek meg sokszor kényszerből, vagy éppen azért, mert ugye bizonyos fajta karrierpályát szeretnének megvalósítani. De hát ez a munkakényszer, a férfiakat azt tudom azért a kiteszi, ez a minél idősebbek, annál inkább ez a munkába való belegabajodás. Aztán itt van a munka meg a pihenésnek az aránytévesztése, az egészen bizonyos, hogy jellemző mindenkire, aki egyre jobban belelovalja magát a munkába, tehát a pihenés az abszolút mellékessé lesz, ugye aktívan pihenek, mondja az ember, vagy átadja magát az ember, ezzel azért az nem így van, és hát tulajdonképpen egy önpusztító irányba megy mindenképpen, azért ha ti fiatalok vagytok, de azért ha belegondolunk, hogy a világ elég önpusztító, ugye ilyen gondolkodása nem csak a évek növekedésének a számával pusztítja magát az ember, hanem eleve a világ is meglehetősen önpusztító, és hát az a lényeg, hogy egyre több irányítást akarunk a saját kezünkbe venni. És ez azt jelenti, hogy Istennek a részleges vagy teljes kihagyása az életünkből. Ugye Istennek azért van annyi szerepe, hogy hát azt nagyon sokan elismerjük azt, hogy ő a teremtő, ahogy a világot ő teremtette. Nagyon sok, ugye, hogy mondjam, hogy dolgot el tudunk sorolni az Istenről, csak azt nem szoktuk általában felsorolni, hogy ő mindennek az ura. Az én életemnek is, a mi életünknek is, azt nem szeretjük. Azt szeretjük inkább, sokan nem akarok általánosítani, nagyon sokan azt, hogy majd én megmondom, hogy mi legyen velem, hol legyenek sikereim, hol legyenek előre menetelem, vagy az életem, hogy legyen ez a dolog sikerüljön, én ide lukadja ki, és ő az Isten csak asszisztáljon mindehez. És gyakorlatilag elindulunk egy ilyen önistenítés irányába. Amikor az ember azt hiszi, hogy ő mindent meg tud oldani, és magát kezdi meglehetősen magasra tartani. És mikor már szépen fölépültünk, akkor jönnek a változások az életünkbe. És itt is azért kétfajta változást különböztetnénk. Megvannak a várható változások, amik az életkor előre haladtával lesznek. Ezeket szerencsére még nem ismeritek. Hát ilyenek, hogy a munkabírás csökkenése, fáradunk, ugye egy 50 felé. A tanulóképesség csökkenése, a memória katasztrofális, ugye, vagy mindent elfelejtek lassan. A céltalanság érzése, ugye az, mikor már a nyugdíjhoz közelít valaki, egyre jobban retteg a nyugdíjhoz, hogy a férfiakra különösen érdekes ez, hogy mi lesz, hát minden kiszalad alól, a nők sokkal jobban fel tudják dolgozni, mert nem annyira ugye munkahelytől függőek, és aztán van egy feleslegesség érzése, hogy a bölcsőrek fogalom az megszűnt. Hát régen úgy volt, ugye, hogy a nagyapa vagy a dédapa, ha élt, akkor az volt a legbölcsebb a családban, mert ő mindenhez hozzá tudott szólni, és mindig a legbölcsebbet tudta mondani, de ma ugye éppen itt lógnak ezek rajtam itt. Hát be nem tudok egyet kapcsolni, a 6-8-10 éve gyerek ezt bekapcsolja, és akkor nagybölcs öreg, hát egy mikrosütőt nem bír ugye föl élénkíteni, vagy egy leves nem bír megmelegíteni, tehát gyakorlatilag tényleg meglehetősen az öregek ilyen érzésbe jutnak, tehát a feleslegesség érzése. De ezek voltak a várható változások, ez törvényszerű, és remélhetőleg mindnyájan megéljük. Az az izgalmas, amikor váratlan változások. És ezek bármikor megtörténhetnek. És azt hiszem, itt már kezdünk közös platformon lenni, mert elképzelhető, hogy titeket is hasonló dolgok értek már. Hát az első a munkahely elvesztése. Ez bizony kortól független. Jó, nagyobb a rizikója az öreg, aki öregecske, annak hamarabb lapátra teszik. De fiatalos ugyanúgy előfordul ez, hogy elveszti az állását, mert megszűnik, vagy bármi oka lehet. Vagy a nagyon szomorú eset, de a családtagok elvesztése. Ugye, vagy szülők, vagy társ, akinek van elvesztése, vagy akinek ugye gyerek, később az idősebbeknek gyerekek, ezek borzasztó és váratlan dolgok. Ugyanúgy a betegségnek az elvesztése, rosszul mondom, az egészség elvesztése, magyarul a betegségek. Ez azért mindenkit mellbevág, és éppen majd ide akarok visszajutni, mikor hát engem is mellbevágott ez a dolog. Ezzel nem hajlandó senki számolni, ugye más kórházak teli lehetnek, az idősek betegek lehetnek, de hogy velem történik valami, ez erre soha nem tudunk gondolni, de akár a motoros balesetekre gondolva, senki nem gondol arra, hogy ugye mikor az őrültek mennek, hogy vele valami történhet, mert a többiekkel történik, de velem azért ilyen nem történhet. Tehát ugye a betegségek egy erős. A másik pedig a lelki szenvedések. Ezek jöhetnek, ezek kortól függetlenek, ugye mindenkinek vannak ugye nehéz időszakai. Létbizonytalanság, ez lehet a munkahelytől, vagy bármitől adódhat. A próbák szerepe, ide majd szeretnék visszatérni, milyen próbák vannak. A család szétesés, ez is kortól függetlenül, tehát 20 éves, vagy 50 éves, vagy bármilyen korúnál ez előfordulhat, hogy a család szétesik. Vagy a gyermekek problémái majd később érint. És itt egy elég hosszú lista lehet, és ezek azok a változások az életünkben, amik bármikor, bármely pillanatban megtörténhetnek. Viszont azért a próbák, itt betegségekről, meg próbákról beszéltünk, és azért a próbákat osztályozni kell. Ugye a próba, az sok minden okból lehet. Hát lehet egy következmény is, egy próba vagy egy nehézség. De lehet egy vizsga is. Lehet bizonyos korlát, vagy akár velejárója is a próba az életünknek. És ezek nem mindegy, ugye amikor azt mondjuk, hogy nagy próba alatt vagyok, mert nagy súly alatt vagyok, na, hát mi miatt? Ugye vannak azok a típusú próbák, ami egyszerűen következmény. A saját hibáinknak, meg felelőtlenségünknek a következménye és eredménye. Tehát ha valaki amiatt, mert felelőtlen akár a közlekedésbe, vagy felelőtlen a életvitelbe, vagy bármibe, emiatt jön valami nehézség, ennek ez törvényszerű, hogy ez bekövetkezik. És a Biblia is olyan szépen írja, hogy vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Ez törvényszerű, tehát ezért, ez azért érdekes, mert ezért nem hibáztatok más, csak magamat. Ezek a mi következmények, amit az én ballépéseimnek a következményei. De vizsga is lehet a próba. Általában azért abban megegyeztetünk, a próbát senki nem szereti. Tehát valami nehézség az életünkben az ellen, mint a vízisikló, ki akarunk térni. Tehát ezek mind olyanok, amit nem szeretünk. És nem szeretjük, hogyha vizsgáztatnak minket. Pedig hát bizony azért az Isten is, ugye nem csak így egymást vizsgáztatjuk meg a tanár, meg diák, meg ilyen szinten, hanem az Isten igen erőteljesen próbálgat minket, az álhatatosságunkat vizsgálja, mégpedig ott van az így felolvasom hátulról, nem látjátok, hogy ugye megpróbálom őket, mint próbálják az aranyat. Tehát ugye egy drága, értékes valami, de azt is meg kell próbálni, hogy az értékes valóban a próba alatt is értékes marad-e. És az aranyt is, ugye, mint az egyik legdrágább kincset, ugye egy földi értelemben, hát hogy próbálják, hogy valóban az úgymond beavatkozással, ugye király is, stb., ha jól tudom, meg kell próbálni, vagy akár megolvasztják a tégelybe. Amit biztos, hogy az aranyt kérdeznétek, nem szeretné. De az emberre, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod a parancsolatait, vagy nem? És akkor az ember elgondolkodik, hogy hát igen, hát ugye egy próba, akár Jobb, ugye, aki járt a Bibliában, hogy ott van a Jobb eset. Hát nem volt annak különösebb oka, ugye, hogy a részletében nem megyünk bele, de meg kellett tudni, mi van a szívében, és ugyanúgy nekünk is minden nap, szerintem, vagy nagyon gyakran, mi is így meg vagyunk próbálva, hogy mi van a szívünkben. Történik valami, na erre, hogy reagálsz? Ádám fiam, én, vagy esetleg ti? Tehát, hogy mi van a szívünkben, megtartjuk-e a parancsolatait, vagy nem? Aztán a próbák lehetnek korlátok is. Hogyha esetleg nagyon melegetek van, ne haragudjatok, és félbeszakítom, nem tudom, vagy érdemes kitenni vizet, ha valaképpen a rosszul lét határán van, akkor nyugodtan álljatok föl, mert ez nem kötetlen azért ez, mert ilyen melegbe. Én egész jól bírom magam, de nekem nem illik eldobnom magam, de hát. Na visszatérve, hogy a próba az egy korlát is lehet. Mint hogy Pálnak is volt, hogy azt írta, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. Én ezt a saját példámon 100%-ig tudom igazolni. Amikor nagy bajban vagyok, akkor olyan mélyen Isten hívő vagyok, és mikor nincs tövis a testembe, akkor kezdem a saját utamat járni. Ez egészen biztos könnyen lehet, hogy veletek is megtörtént ez. Tehát egy korlát is lehet, hogy el ne bizakodjunk. Ez a próba szerepe. És van egy velejáró. A velejáró, és ez az, amit az Isten ügye miatt kell elviselnünk, azokat a próbákat. Tehát aki Istent követi, az egészen biztos, a Biblia megjósolja, hogy egy csomó próba, csomó nehézséget el kell szenvednünk. És Ott a nagy huncutság, hogy ezeket összemossuk, hogy a próba, mindig azt mondjuk, hogy minden próba az Istentől van. Hát szó sincs, hát végig láttuk, hogy megnéztük végig, hogy valamelyiknek az oka teljesen mi vagyunk. És keresztnek tehát csak azt mondhatjuk, ami az Isten ügye miatti próbatétel. Tehát ez érdemes nagyon ketté választani, hogy van a próba, nehézség, és Isten ügye miatt kapok-e valamit, vagy hátratételt, vagy esetleg munkahelyen, azért, mert bizonyos dolgokat nem teszek meg meggyőződésből, illetve hitből nem vagyok hajlandó bizonyos sötét dolgokba belemenni, vagy számtalan dolgokba, akár családügyekbe, gazdaságügyekbe, pénzügyekbe, emberi dolgokba. Ha Isten miatt nem teszek meg valamit, könnyen lehet, hogy nagyon sok hátrányba kerülök, de ha ez emiatt van, a hitünk miatt van, akkor ezt mondhatjuk csak keresztnek. A többi az csak következmény. És akkor lassan közelítünk a betegségekhez, és van az a széles körben elterjedt közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Hát gondolom, biztos mindenki hallott, és fölmerül az a kérdés, hogy van-e a test, az épp test és az épp lélek között összefüggés? És egyáltalán igaz-e? És egészen biztosan állíthatom, én látom itt a tiltakozáson, ezt ti is zömében úgy gondoljátok, hogy semmi különbség az épp test és épp lélek között, semmi különbség. Tehát akinek esetleg testi hibája, fogyatékossága van, ami lehet született vagy szerzett, az nem befolyásolja a lelkét. És én azt mondom személyesen a saját példámon is, hogy sőt, pont fordítva, nagyon sok esetben. Tehát ez, hogy épp testben és épp lélek, ez egy nagyon felületes, gonosz, lélektelen megállapítás. Na most mégis akkor miért van a betegségek és a próbák, miért következnek be? Hát én a saját példámat kezdem most már mondani, ez is egy megállj parancsol. Ugye megállj, csend. Ami azt jelenti, hogy ilyenkor az ember ugye betegség alkalmával azért mindenképpen vagy azért, mert ácshoz kötődik, vagy azért, mert kiesik a munkából, stb. Mindenképpen a mindennapi rohanása mókuskerékből kiesik, és ezért az ember elkezd gondolkodni, és egy csomó dolgot újraértékelni. Egészen biztos, múltkor mesélte valaki, hogy sok hát haldokló embernél, a haldokló ágyánál ott volt egy lelkész mesélőt, és milyen érdekes, hogy a haldokló emberek soha nem azt mondják, hogy de kár, hogy nem dolgoztam többet a cégemért, hanem mind azt mondják, hogy de kár, hogy nem töltöttem többet a családommal, a szeretteimmel, vagy barátaimmal, vagy a lelkitársaimmal. És ez pont a betegségek próbák egy olyan lehetőség, amikor állj meg és gondolkodj. Elég szomorú témákat hozok ide elétek, a fiatalságotokat, ez lehet, hogy nem mindig mennek össze ezek, itt már lassan öregségről, halálról beszélek, de azért érdemes átgondolni. Van egy nagyon szép református ének a csendről, ami úgy szól, hogy csak légy egy kissé áldott csendben, magadra békességre lesz, az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelel. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Ez gyönyörűen összefoglalta az, hogy mi az, amit a csendben az áldott, miért áldott egy csend, és mi az, amire eljuthatunk. Ugye egy örökbölcs célnak megfelelhetünk, és az Isten, az Úr, az nagyon jól tudja, hogy mi kell nekünk. Na hát akkor mi történt velem, ugye az első próba. Volt egy karácsony, ami pont az egész nagy család összejött, de tényleg elég nagy család voltunk, vagy 27-en, és nagyon-nagyon kellemes összejövetel volt. Én meglehetősen boldog voltam, ez egy új lakásban vagy házban laktunk. Azzal is azért, hogy büszkélkedtem, volt egy új hobbi eszközöm, azzal arra is, hogy megfelelően büszkél voltam. De kialakult egy nagyon kedves beszélgetés a család néhány tagjával is, ilyen vallási hitbeli dolgokról, és én úgy éreztem, hogy nagyon tényleg, hát, hogy mondjam, hogy erős hittel sikerült elbeszélgetni olyan családtagokkal, akik olyan keresők voltak. És akkor, amikor elmentek, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát mennyire lehet hiteles az én vallástételem, amikor anyagi biztonságban vagyok, egy nagyon kedves családi harmóniában, gondmentességben, sőt, még hobbieszközök, stb. Mögöttem, vagy mellettem, vagy körülöttem, és akkor azt mondhatja valaki, hogy hát így könnyű. Hát így könnyű nagy szájjal beszélni, mert azért te se tudja még, hogy mi a valóság, és mi volna akkor, hogyha kicsit nehezebb helyzetbe kerülne. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát hogy viselném el azt, hogyha úgy jobbhoz hasonló helyzetbe jutna az ember, tehát elveszítene mindenkit, ugye a szeretteinek a jó részét, a gyerekeit, mint az összes számára fontos dolgot, ugye javakat. Ugye ez egy nagy kérdés, akkor mi lenne? És hogy megtörténhet? Hát hogy ne történhetne meg? Hát hányan? Nem kell csak egy árvíz, vagy ugye, nagyon baleset, bármi történhet, hogy ezek mind megtörténnek fel bármelyikünkkel minden pillanatban, és hogy fel vagyok-e készülve ezekre a próbákra, vagy nehézségekre. Ez nagyon izgatott. Vagy nagyon kezdett foglalkoztatni ott néhány órával a családi karácsony után. És olyan érdekesen alakultak a dolgok, hogy sokat kilóltam a derekammal, és akkor pont egy gerincsérv 3 napon belül kijött ezután, és ugye rögtön, ugye ágy, semmi mozdulatra nem voltam képes, ágynak estem, és hogy hirtelen összeesett minden. Összeesett az egészségem, nem tudtam, hogy most ez műtét lesz, hogy miért nem volt sok kedvem a műtéthez, na de annyira fájt, hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy most mindegy, ha hentesen, akkor is csak majd bárdal már csináljon valamit, mert az ember megbolondul. Úgy hát az egészségnek ugye pucs lett egy pillanat, néhány nap alatt, létbiztonságnak vége, az ember azt mondja, hogy jó, itt van, itt kicsit dicsekedtem, és akkor mi lesz, hogy tartom fönn, mi lesz itt a jövőben. Az értékrendem azért nagyon hamar megfordult, ugye a hobbieszköz, ami ugye az első helyeken volt néhány nappal ezelőtt, hát olyan szép nagy évben az utolsó helyre átcsúszott egy röpke kis próbára, és nagyon eszembe jutott az az időtlenség, illetve a halogatásnak a veszélye, amit például én református vagyok, és akkor úgy halogattam, hogy na majd veszek én úrvacsorát, majd később, most nem olyan sürgős, meg és hip-hop nem tudtam elmenni, ugye. Tehát egyszerűen ugye mindenben gát lelettem. Gátó vannak én, hogy biztos ennek tragikusabb betegsége is vannak, de hát én meglehetősen ugye meg voltam itt lőve ezzel az ágyhoz kötöttséggel. És ugye mihez kapaszkodhatunk ilyenkor? És már nem is emlékszem, hogy mikor, azért azt egyszer kiszámoltam, hogy valami 1400 istentiszteleten vettem részt, azért mert jó templomos, pont ide a szomszéd épületbe jártam nagyon sok éven keresztül, és ezek azért nem múlnak el nyomtalanul. Tehát ezek úgy mondanám én ezt, hogy az ember lelkileg készül, és még csak azt sem mondtam, hogy újjászületett, hogy megtért ember voltam, az az 1000-1200 istentisztelet, meg nem tudom, bibliaóra, stb. Az úgy ment, hogy én eljártam, meghallgattam, szép volt, jó volt, olyan szép imákat tudtam már kikerekíteni, de azért az még nem volt az igazi, viszont egy dologra borzasztó jó volt, olyan volt, mint egy úszástanulás. Tehát aki gyerekkorban, vagy folyamatosan azért tud úszni, az a hirtelen mély vízbe kerül, tudja, hogy mibe kell kapaszkodni, mit kell csinálni. És ez a lelki készülésünk, ami ez esetben nekem az volt, ugye, hogy hát nagyon sok igét tanultam, hallottam, ismertem, ugye ennek az egész logikáját épült föl, és egy csomó dolgot az ember nem értett, vagy nem is foglalkozott, bizonyos részletkérdésre nem is foglalkoztattak, ezek mind előjött. Tehát úgy, mint az úszás, akit a mélyvízbe dobnak és úsznia kellett, egy pillanat alatt ezek nagyon sok mindent az ember megértett. És az a nagyon fontos dolog, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezekre strusszpolitikát hát nem szabad, hiába fiatalok vagytok. Én már vén marha vagyok, ugye én már beszélhetek bármit, de ha sokáig halogatni a dolgokat, bárkivel azért történhet bármi, és ne vészharang zúgatásnak gondoljátok ezt. Tehát arra készülni, hogy azért az emberrel esetleg történik valami, egy próba, azért arra nyugodtan lehet készülni, és hogy lehet készülni, hogy tudunk helytállni, hát úgy, hogy kapaszkodunk a Teremtő Úrunkban és az ő igéjében. És itt akkor jutott eszembe, hogy hát persze, volt ilyen, hogy a miért. Ugye az ember azt mondja, hogy valami próbát kap, ami kellemetlen, rossz, miért kapom, miért én kapom, minek ez az egész, hogy jön ez hozzám, és ehelyett azt kell kérdezni, hogy mi célból kapom én ezt a próbát. Tehát van-e ezzel valami célja az én teremtőmnek, az Uramnak? És a gyerek is, mikor az édesapja vagy édesanyja megbünteti, hát nem szereti a gyerek, de annak is zömébe, ugye ha jó a szülő, akkor annak célja van. Hiába nem smakkol az a gyereknek, hogy nem tetszik, annak célja van. Tehát, hogy mi célból, és így gyakorlatilag azt kell meg átgondolni, hogy milyen üzenet lehet itt. Ugye egy hirtelen ágynak esés, hogy jó csinálom az életemet, így kell-e tovább csinálni az életemet, mit kell, ez mind elgondolkodtató. És ha az ember tudja, ugye, hogy járolva készül azért, ugye, meg ugye, hallgatja az Isten igényét, akkor tudja, hogy hová kell fordulnia. És van-e az embernek tisztán látása? Hát nincsen. Hát egy csomó dolgot az ember nem ért, még mai napig is az ember ugye valamit. Na de, kérhetünk mit hitet és tisztán látást is az Úrtól. Hát az óriási dolog, ugye, mint Salamon is, hogy mit kért, nem kincset. Kincs az már csak ráadás volt neki. Bölcsességet kért. Tisztánlátást, ugye, és azért az a legfontosabb számunkra. Bírjátok még? Jó, beleg van. És egy nagyon kedves igém itt ebbe a odaragadságba, és tényleg az egy kutya fájdalom volt az, hogy menj el, és legyen a te hited szerint. Ezt az ember ezen átsiklik, úgy korábban, vagy én mindig átsiklottam ezen az igén, és ez fantasztikus, amikor a kapernaumi századosnak azt mondja Jézus Krisztus, hogy menj el, és legyen a te hited szerint, és ő meg elmegy. Hát nézzük, menj el, ugye elemezzük a mondatot, menj el. Hát azt mondja, hogy kapsz csendességet és időt, gondolkodj, nézd át, vizsgáld meg magadat. De ugyanúgy türelemre is int minket, hogy ne követelezzünk azonnali megoldásért, válaszért. Hát menj el! És legyen a te hited szerint. Ugye az óriási dolog, hogy mit hiszek és miben hiszek. Hinni mindenki hisz, tehát ugye manapság elég hihetetlen őrű dolgok és istentelen dolgok vannak, de azokban is hisznek emberek. Tehát hit nélkül az ember nem is ember. Most nem Isten hitről beszélek, hanem bármilyen hit. Valamiben mindenki hisz. Csak ez a kérdés, hogy mit hiszek és miben hiszek? Vagyis kiben hiszek? És hiszem-e, hogy minden lehetséges az Úrban? Tehát ő valóban csodát is csinál, és manapság is csoda van az életünkben. Hát én azt hiszem, ti is jó néhány csodát tudtok sorolni a ti életetekbe, de ha nem volt, akkor lehet, hogy csak éppen nem látátok meg, de csodás csodája minden pillanat mai életünkben is csoda. Egyik csoda a másik után történik. És van-e feltétel nélküli hitem? Hát hányszor mondjuk azt, hogy jó Uram, de először, majd a Bibliában is van, először eltemetem a halottaimat, stb. Tehát mi is, hogy jó, én ezt így fogom csinálni, de először még a én kis saját köreimet befejezem. Tehát itt feltétel nélkül, hogy igen, azon, ja, bocsánat. És a másik, hogy el tudom-e fogadni az Úr akaratát, vagy a próbát, ugye az Úr akarat a próba, ugye itt a keresztről beszélünk, akkor el tudom-e fogadni? Hát ez nem könnyű. Senkinek nem könnyű. Hogy lehet azt elfogadni, ugye milyen nehéz kérdés az, éppen valaki a kotót egy tolókocsiba. Ne aruljatok, hogy ennyi szörnyűséget beszélek, de hát valóság ez, valakit egy operáció, egy műtéti hiba volt, stb. És akkor el tudja fogadni zugolódás nélkül. Vagy meglát ebbe valamit, hogy, vagy például tudom, pont az egyik bibliaköri társam mondta, hogy nem értette, hogy miért lett beteg, nagyon súlyos beteg. És akkor kiderült, amikor kórházba került, ott az egész szobájába egy hihetetlen, csodálatos, úgymond missziót végzett. És neki azért kellett akkor betegnek lennie, mert ott szükség volt rá. És hát ez föltétlen elfogadja, és el kell fogadni, és hogy rá tudom-e bízni az Úrra magamat. Hát ez nehéz. Ez nehéz, mert azért ugye az ember mindenki azt mondja, én tudom, mit akarok, én tudom, mi jó nekem, és elméletben rábízunk magunkat, elkönnyesedik a szemünk, mikor a Isten tiszteleten vagy misén ugye mondják a szép igéket, és aztán ugye minden megy azért, nem biztos, hogy teljesen rábízunk magunkat. És azt mondja, hogy ennek az idézetnek, hogy legyen a te hited, ja, ez volt, bocsánat. Lehet, hogy megbolondult a... Igen. Tehát hiszem-e, hogy minden lehetséges az Úrban? És itt van a Dániel könyvéből egy csodálatos ige idézet, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud szabadítani minket. Ugye az egy elég szorult helyzet volt, mikor éppen kemencébe, tüzes kemencébe, még itt ennél is melegebb lehetett ott a tüzes kemencébe, ahová be akarták őket dobni, és ugye akkor az ember tud-e ilyet mondani? Tehát, hogy hiszem-e föltétlen, hogy van nekünk egy Istenünk, aki ki tud minket bárhonnan szabadítani, ha akar. És ez a következő, hogy de ha nem tenné is, tehát ugye van-e feltétel nélkül hitem, de ha nem tenné is, ha így maradok, vagy ez ilyen tragikus helyzetben maradok, ha nem tenné is a meggyógyításomat, akkor is, ha nem tenné, akkor is feltétel nélkül hiszem az Urat. És el tudom-e fogadni az Úr akaratát? ugye van az a gyönyörű, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És ezt másra nagyon szeretjük, de hogy rám is ez, hát ez. Minden a javamra van, amit az Istentől kapok. Nem amit szerzek, ugye nem ami következmény, amit az Istentől kapok. Rá tudom-e bízni az Úrra magam, hogy legyen meg a te akarod. Tehát a mi atyánkat én azt hiszem azért, hogy sokszor elmormoljuk. Éppen múltkor a prédikációban volt ez, hogy megszégyenülve mondta a lelkész, hogy azon kapta magát, hogy ő is ugye, automatikusan mormolta. És hogy micsoda, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor automatikusan mormolom. És ott van ebben ez a mondat, hogy legyen meg a te akaratod. Hát ezzel úgy átsiklok sokszor, mint a húzat. Legyen meg a te akaratod. És komolyan gondoljuk, hogy legyen meg az ő akarata, nem az enyém, az övé. És tudom-e tiszta szívből mondani azt, ugye, hogy atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye az Jézus Krisztus mondta, igen nehéz helyzetben, ugye keresztre feszítése előtt. Na hát ez volt az első próbám, ez már valami alapot adott, aztán a másik, úgy látszik, igen gerinces típus vagyok, a másik itt a nyakam várt egy műtétre, éppen le akar bénulni a bal kezem, és mikor az orvos mondta, hogy hát akkor jó, akkor ezt itt kicseréljük, meg mondott olyan dolgokat, hogy kapaszkodtam csak ott a székbe, amit mondott. Elég rendes műtét volt, tehát remélem nem lesz rosszul senki, de hát mit tudom, két ilyen polckorongot kicserélt a nyakamban, a csípőcsontból faragott be ide, meglemezelte csavarokkal. Ne haragudjatok el, csak azért mondom, hogy meglehetősen azért, hát mikor ezt ecsetelte, azért kapaszkodtam én. És mikor ez csak kezdődött, azért megálltam a műtétre, beugrottam, tehát ez egy, hogy milyen műtét, de mikor csak ugye a tünetek, iszonyatos fájdalom, és ugye balkéz zsibbad bénult le, és akkor teljesen normális életösztönünk azt, hogy az ember gyógyítatni kívánja magát. Hát ugye egy rendes gyülekezet is a templomát rendbe tartja, az Istenházat rendbe tartja, és a test a lélek temploma, mondja a Biblia is, tehát nekünk ugyanúgy kötelességünk a saját templom épületünket, ugye a testünket gyógyítatni, karbantartani, és tehát ez kötelesség. Tehát az, hogy majd az Isten ezt elvégzi, nem, nekünk is kötelességünk mindent megtenni a mi testünk egészségére, hiszen ezt kaptuk, és ezt karban kell tartani. Na most, mikor nagy a fájdalom, vagy a kétségbeesés, vagy a tanástalanság, akkor nagyon sok veszély lép föl. Az egyik veszély az, hogy a gyógyulási vágy túl erős, mégpedig a testi gyógyulási vágy. Hát mondom, én azt arra gondoltam, mindegy, ha jöjjön a hentes is, csak bárda valamit abristoljon bennem, hogy változzon a helyzet. Tehát egy óriási testi gyógyulási vágy. És mindez az ítélő képességünket és értelmünket meglehetősen korlátozza. Hát ugye azért hentesre normális ember nem gondolkozik, de hát én már abban is gondolkodtam. Tehát az ítélő képességünk nagyon eltorzul. És ezt akit csak kérdeztek valakit, a fájdalommal élő emberek, ennek ugye sokszor nem is értjük a reakciójukat se a fájdalommal élő, hosszú távon fájdalommal élő embereket, teljesen sokszor kiszámíthatatlanok és túlreagálnak mindent, mert az ítélő képességüket eszi a fájdalom. És ami nagyon fontos, hogy a gyógyulást ígérő piaci kínálat óriási széles. Na most hát ti nem tudjátok összehasonlítani néhány évvel, csak hogy néhány évvel alatt mit romlott a helyzet. Én tudom már, hogy mit a 30 évvel ezelőtt mik fordultak elő, és tudom azt is, hogy milyen piaci kínálat van. Már nem lehet elmenni szóval magyarul a legváltozatosabb ilyen kezeléseket kínálják. Ebben az óriási veszély, hogy mindenki meg akar szabadulni a fájdalmától, vagy a bajától, és bármilyen áron, bármibe belemegy. És ilyenkor az ember nem vizsgálja, hogy ez mi ez, egyáltalán kinek a kezére adom, minek a kezére adom magamat. Az egyszerűbb eset, amikor csak én nem fogok részletekbe menni, pont azért, hogy vita ne legyen, de szívesen állok majd itt, amit tudok. Az egyszerű az, amikor csak fizikailag az ember olyan emberekre bízza magát, ami hát egy akár öngyilkosság is lehet, hogy amit orvos nem mer megtenni, ott az emberre csinálnak. De nagyon sok, a piaci kínálat rendkívül széles. Itt tényleg a gyógyításnak, és hogy így mondjam, a sarlatánságnak hihetetlen szélessége van, hogyha óvatosan, illetve hogy figyelmesen elolvassuk ezeket a kínálatokat, és ezekben nagyon nehéz kiigazodni. Mert azt mondja mindenki, hogy bármilyen áron gyógyulni szeretnék. És a környezetünk meg különösen rásegít erre, környezet alatt a ismerősök, családtagok, kollégák, akik jobb esetben egy egészségügyi intézményt javasolnak, hogy ez jó kórház, jó orvos. Ez jó. Aztán jönnek a saját véleményük, hogy ne engedd magad megműteni. Vagy műtétnél tudok én jobb módszert is. És ez már azért teszi bele a tüskét az emberbe. Mikor az embernek van egy elhatározása, hogy mit szeretne csinálni, meg tudja, érzi, hogy azért azt mindenki saját maga tudja, és akkor jön, hogy ne engedd magad, van ennél jobb módszer is. Egész odáig, hogy konkrét példát mondok a magam esetére, amikor mondtam az egyik kollégámnak, hogy megyek akkor műtétre, azt mondta, hogy nem tudok én ennél jobb módszert. Mondom, nem, köszönöm, nem kérek jobb módszert. Én tudom, hogy ő hova járogat, és azt tudtam biztosan, hogy én azt nem akar, azt nem szabad. Hívő léten oda, azt nem szabad olyanba belemennem. És erre mi volt az ő válasza, hogy amikor mondtam, hogy nem, azt mondja, miért? Azt mondja, pedig te hívő vagy. Ugye, és ez egy hihetetlen alattomos, gonosz kérdés, összetéveszteni a hitet a bármi módon, bármilyen technikák, praxisok alkalmazásával. Semmi köze nincs az Isten hitnek, sőt. Tehát különböző gyógyítókhoz akarnak küldeni, aminek a kezelési módja, módszere nem vagy alig ismert. És ugye ott van, hogy a végeredmény a fontos. Volt egy ige, amit soha nem értettem. Úgy átsiklottam fölötte mindig, mint a szánkós, hogy mert jobb neked, ha egyvészel a tagjaid közül, mintha egész tested vettetik gehennára. Tényleg soha nem értettem ezt. Nem tudom, hogy értitek-e, vagy valaki el tudna mondani, de hát nem értettem, hogy mi különbség a tagjaim között, meg a lelkem között, hogy ez hogy jön a kettő össze. És ez azt jelenti, és ezt is pont ezzel a betegséggel kapcsolatban értettem meg, és pont ekkor, mikor különböző módszereket kínáltak nekem. Annyira már fölkészült voltam, hogy tudtam, hogy mik azok a módszereket, amit egészen biztos nem szabad választanom, tehát ugye már egy előképen vagy előtanulmányaim voltak, sőt a Bibliáról nagyon határozottan ír, majd azt is szeretném megmutatni, és tulajdonképpen ez az ige azt mondja, hogy élet és halál kérdésében kell döntenünk. Saját életünk és halálunk kérdésébe kell döntenünk, és a halál pedig közel sem csak a test halálát jelenti. Tehát ugye, amikor halálról beszélünk, akkor az van, hogy ugye testileg vége. De van a léleknek is halála. És pont ez arról szól, hogy itt a lelket is halálra ítél, a saját lelkünket halálra tudjuk ítélni. Mert, hogy lehetséges ez? Ugye, ha nagyon sok csábítás és kísértés alá kerülünk, pont a testi fájdalmak vagy a próbák következtében, nagyon sok csábítás lehetőség van, tehát olyan módszerekhez nyúlni, amit a Biblia határozottan tilt. Tehát lehet, hogy átmenetileg javítanak ezek a módszerek, de a lelkem rajta. És ez nem vicc, ez szóra a lelkem rajta. Fölmerül az alapvető kérdés, hogy a testünk épsége, vagy a lelkünk épsége a fontosabb. Ilyet az ember nem fogalmaz, mert csak a bajban van. Mikor válaszút előtt, hogy ide vagy oda, erre vagy arra. Testem, vagy a lelkem a fontosabb. Tehát, ha visszatérek az előző igére, hogy a testemet, vagy a lelkemet vagyok hajlandó feláldozni, ha ilyen válaszúton vagyok. És hogy jön ez a válasz, ugye, mert csak kerülgetem, hát úgy azt mondja, az ember azt mondja, hogy én ebben biztos vagyok benne, hogy ez nem Isten szerint való, ezt nem választom, ezt nem akarom, még akkor se, hogyha lebénul a kezem. Tehát magyarul a lelkemet választom a test gyógyulása szerint. Test gyógyulása helyett. Tehát egy nagyon súlyos válaszút. És hogy olyan fontos-e számomra az üdvösségem kérdése, hogy akár az átmeneti gyógyulás különböző csábító ígéreteire is nemet tudjak mondani. És itt szokott jönni az, hogy de hát segít. Pont a kollégám jött, hogy mert ezekről beszéltünk, és mondja, hogy de hát a felesége is azt mondja, egész hihetetlen helyekre jár, és módszereket alkalmazhat magán. És azt mondja, el mindig arra hivatkozik, hogy de hát segít. És elér, mondtam neki, hát jó, hát a te feleséged mond neki azt a példát, ami ugye egy elég közönséges példa, de hát biztos meg fogjátok érteni, hogy most valakinek a társa, vagy a házastársa társát azon kapja, hogy megcsalja őt. Ugye? És akkor mi azt mondja, hogy hogy teheted ezt velem? Jön a kérdés, és akkor azt mondja, hogy de hát segít. Hát ugye biztos, hogy vannak előnyei, ugye, hogyha megcsalja, igen, segít, biztos, hogy sok kérdésben segít, és bár ez ízléstelen a párhuzam, de valójában az Isten is így vagyunk, ugye, hogy vagy ő az én társam, az én párom, idézőjelben, mert nem egy szintűek vagyunk, vagy pedig ide is egy kicsit, oda is egy kicsit, mert az a másik is segít, a harmadik is egy kicsit segít. Ezt nem lehet, ezt nem tűri az Isten, ez egészen biztos. Mit csinálhatjuk? Csak épp oda akarok visszalakulni, lelkem rajta. És az, hogy segítsz, erre meg itt mondanék néhány választ, hogy nem mind Isten akarata szerint az, ami testi gyógyulás vagy állapotjavulást okoz. Ha visszagondolunk arra a bibliai olvasmányunkból, hogy Egyiptomban a varázslók ugyanazokat a csodákat meg tudták tenni, mint Isten embere, az Isten erejével. Ugye akkor még nem szentlélek, hát az Isten erejével, szentlélek az későbbi. Tehát ugyanazokat a csodákat megtették. Tehát ilyen, nem ilyen egyszerű a dolog, hogy ami csodát lehet, vagy az egyetem Isten szerint van, ami meg nem, a nem Isten szerint van, nem tehet csodát, dehogy nem. És ez azt jelenti, hogy Isten által tiltott eszközökkel is nagyon nyugodtan el lehet érni átmeneti egészségjavulásokat. Én magam láttam ilyet pont, mikor nemrégiben kórházban voltam, hogy hosszú a történet, de átmenetileg nagyon javult, és egy nagyon-nagyon súlyos lelkiállapotba került az a beteg társam. Tehát javult, megjavult, és utána fizikailag is vissza. Ez nem törvényszerű, nem törvényszerű. Az oda akarok kilukadni, hogy nem mind Isten akarata szerint az szerinti dolog az, ami gyógyulást okoz, és panaszmentességet. És ez hogy lehetséges? Hát ugye a Biblia is írja, hogy a hazugság minden hatalmával, jelével és csapdájával, és a gonoszság mindenféle csalásával teheti ezt. És ki? Hát az Úrnak az ős ellensége, ugye a sátán. Mit tilt Isten? Honnan lehet, ugye most fölmerülhet a kérdés az, hogy jó, de hát olyan óriás ez a piaci kínálat, mi az, amit megtehetek, mi az, amit nem? Hát ilyen egyszerű. Szóval ne legyen köztetek varázslástűző, se jelmagyarázsló, kuruzsló vagy igéző, mert utálatos az Úr előtt, aki ilyet cselekszik. Na most mit kell tennem egy ilyen nehéz helyzetben? Hát először is, hogy én idézem a Bibliából, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e. Tehát ezek, amik gyógyulást okoznak, vagy okozhatnak, vagy megfelelő általunk elvárt, követelt dolgokat okoznak, ezeket nagyon vizsgáljuk meg, hogy ez tényleg Isten akarata szerinti-e. Ugye itt a következő igézet, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát itt az értelmünk jön be. És hogy lehet az értelmünkkel, teljesen értelmi, racionális logikával, ezeket nem lehet racionális logikával, ezzel csak úgy lehet, hogy kérem, könyörgöm, kapaszkodom az Úrban, hogy adjon bölcsességet és tisztánlátást. Tehát ilyen szakkönyvet keveset fogtok találni, ahol lesz, most ebbe a lépésbe ezt kell csinálni. Nem, ezt egy állandó élő kapcsolat, egy Istennel, az Úrral meglévő élő kapcsolat folyamán lehet erre csak szert tenni. Ugyanúgy, hogy az ember, egy megvilágosítok minden saját példámon, meg ahogy mondtam is az előbb, megvilágosodnak a dolgok. Nem én világosodom meg, én maradok ugyanolyan sötét, amilyen voltam előtte, csak megértem az igei üzenetét, az igék üzenetét, ha keresi az ember. És mi van, hogyha korábban rosszul döntöttem? Ugye számos olyan dolog lehet, hogy hát az ember rájön, hogy én ezt rosszul csináltam. Én olyan dolgokat alkalmaztam, amit nem kellett volna. Hát az a tudatlanság időszaka volt. Azt meg kell bánni. És el kell hagyni. Ilyen egyszerű a dolog. amikor rájöttem arra, hogy eddig rosszhoz nyúltam, rossznak a segítségét kértem. Így írja a Biblia, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elhiszte az Isten, de most azt hirdette az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Megtérés az micsoda? Az az, hogy rájövök, hogy mit tettem rosszul, és odafordulok az Úrhoz. Megbánom. És döntenem kell, tehát, hogy saját emberi akaratom és törvényeim szerint akarok meggyógyulni a jó akaróim befolyása mellett, vagy pedig az Úr akarat és parancsát akarom követni. Tehát azaz, hiszek és bízom az Úr gondviselésében, és emellett a gyógyulásom érdekében felelősséggel mindazt megteszem, ami szerinte való. Tehát nagyon is kell a testünket kezeltetni és gyógyítatni, de a megfelelő módon. Ez döntés. Innen ezelől elmenekülni nem lehet, strusz politikát sem lehet folytatni, mert úgyis az ember vagy ide sodródik, vagy oda. Ez döntés. Ezt szeretném, vagy ide és oda is játszok, és akkor már, vagy táncikálok, és rosszul döntök. Na most, mi a feladatunk? Hát az a feladatunk, ami nagyon furcsán hangzik itt a ti korosztályokban, hogy még a betegségek és próbák megjelenése előtt, hát tudatosan készülni kell arra, hogy ha mi próbák elé kerülünk, akkor mibe tudunk kapaszkodni. És ha nem értjük meg, higgyétek el annak idején, majd mikor jönnek a próbák, megvilágosodik. Csak az, hogy már előtte készüljünk, hogy kapaszkodjunk mindabba, amire szükségünk lehet. Tehát mindabba a tudásba, ahogy mondtam, egy olyan buta hasonlat, hogy az úszás tudás, ami engem fönntartat a vizen. És olyan szép, hogy a próbák, végül is próbáknak milyen szerepe van az életünkben, idézem, a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkben árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Itt van egy másik igézet, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük. És örömről, hogy lehet örömről beszélni, mikor eddig ugye kongattam itt a nagy nehéz harangot, csupa próbáról, betegségről, rosszról, halálról beszéltem, és hogy lehet örülni? És én úgy tudom, hogy volt itt köztetek egy milyen Józsi bácsi? Egy idős ember, aki egy megtért a Liebe Józsi bácsi. Liebe Józsi bácsi, azt hiszem, itt volt közöttet. Nyelv vagy názi táborban, igen. Hát az múltkor összefutottam, nem sokáig tart, már mindjárt befejezem, jó, mert jó meleg van. Az egy idős ember, és mondták nekem, hogy hát vigyázni kell, mert úton útfélen elájul, akkor mondtam, amikor hazaviszem autóval, és mondom, hogy Józsi bácsi, hogy vagy? És azt mondja, én? Hát azt mondja, én remekül. Hát én Jézus Krisztus gyereke vagyok, én remekül vagyok. De Józsi bácsi, nem szoktál el? Hát én, és akkor utána elkezdem. Most a valóság az micsoda? Ha nézzük a valóságot, egy 80 éves ember vagy 80, talán már 80 fölött van. Elájul, a szíve rossz, vérnyomása katasztrofális, azt hiszem, hogy sokat, nem tudom, bottal jár, minden. Egészség állapota katasztrofális. Öregek otthonában lakik, ahol mindenki panaszkodik, kívül ő az egyetlen boldog. Ő tartja a többi öreg otthoni társában a lelket. És rájöttem, hogy én viszem haza, én nagyképű a nagypofával itt kérdezgetem, hogy hogy van, meg mit tudok segíteni, és azon kaptam magam, hogy ő erősít engem hitben. Mert olyan erő jött, és ez az öröm, ami itt van, amit az ember nem ért meg, csak amikor ilyen emberekkel találkozik, hogy lehet az, hogy örül itt a gondok, nehézségek között. Mert öröm van a szívében. Tiszta öröm volt. Tehát nem tudom, aki emlékszik a Józsi bácsira, az láthatja, nem megjátszás volt. Mert nagyon sokan templomosok mondják, hogy én így úgy örülök, de ő tiszta szívből örült. Tehát még egyszer összefoglalásként, nem feltétlenül szükséges az egészség a teljes élethez. Ez válasz arra, ugye, hogy épp testben, épp lélek, szó sincs erről, a teljes élethez, ugye a teljes élet, ugye a test és a lélek összhangja, nem feltétlenül szükséges az egészség. És ilyen ígéret nincs is. Tehát az, hogy mi egészségesek leszünk, én a Bibliában nem találtam ilyet, hogy föltétlenül egészségesek. De mit találtam a helyet, vagy mit találunk mindnyájan? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És igaz ez? Hát itt a Józsi bácsi példája. Hát tiszta erőtlenség volt. Erőtlenség és tragédia emberi mértékkel nézve. És az ő ereje, hát komolyan az ő öröme, az ő hite egész másodpercek alatt hát megváltoztatta az én akkori hangulatomat. Minden. Tehát egy... És mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ezt nyugodt szívvel mondhatom az én saját példámon. Egészen biztos állíthatom. Amikor nagy bajban vagyok, akkor a legnagyobb a hitem. És amikor erős vagyok, akkor szépen csúszom kifelé. Nagyon fontos még a gyülekezetnek és a testvéri közösségnek a szerepe. Így írja a Biblia, hogy betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Mert ugye én az előbb azt mondtam, hogy arra nincs ígéretünk, hogy egészségesek leszünk föltétlen, és itt meg azt mondja, hogy ha imádkozunk érte, akkor megszabadítja a szenvedőt. De hát azért a megszabadítás az a következő mondatból kiderül, hogy például az Úr felsegíti őt, még ha bűnt követett el, bocsánatot nyer. Hát nem egészséget, vagy jólétet, vagy fizikai erőnlétet, hanem bocsánatot nyer, tehát magyarul egy lelki szabadulást kap. Tehát a testi szabadulás és a lelki szabadulás mind a kettő van, de nem függ össze, tehát nem megy az párhuzamosan mind a kettő. Van, aki lelki szabadulást kap, van, aki testi szabadulást kap. Persze, az se baj, ha mi egyszerre kapjuk. A lelki mellett azért a parancsa. Igen. Tehát javul, hát én bevallom, én sem bántam, hogy a műtét sikerült. És múltkor voltam valahol, és ott volt egy ugyan hasonló műtét, hogy csak aztán másra a gerincén, és ott tolókocsiba üt valaki. Velem teljesen, sőt, fiatalabb volt. És nagyon-nagyon érdekes, én is elgondolkodtam, hogy hát ugyanaz, most én miért kaptam? És nem én méltatlan, érdemtelen vagyok. Valószínű valami szerepem van. És annak nem teszek eleget, akkor az már az én szabad emberi akaratom. Igen, valóz. Tehát tényleg óriási az ima háttér. Hát hány van, amikor az ember képtel a másikért csinál valamit, csak imádkozni tud. És pontosan, ahogy mondtad. Tehát ugye a lelki és a testi szabadulás nem összekeverendő, mind a kettő van, külön-külön vagy akár egybe is lehet. És egy nagyon fontos üzenet a végére, hogy íme meggyógyultál, és többé ne vétkezz. Nagyon, nagyon nehéz. Többször belecsúsztam. Több, nagyon sok dologból meggyógyultam. És ezt nem mondom, hogy bűn nélküli vagyok. Hát én ennyit gondoltam, azt hiszem talán ebben a melegben remélem a ti türelmeteket nem feszítettem túl ebben a melegben. Tényleg köszönöm a figyelmeteket. Ha bármi kérdés van, akkor szívesen próbálok válaszolni. Szándék azért nem mentem részlet kérdésekben, mert lehetne nagyon sok ilyen gyógyítási dolgot, hogy én hogy tartom. Ezeket én legszívesebben elkerülném. Inkább két dolgot, és figyelek csak a két dolgot, hagyd mondjak, hogy van két nagyon jó könyv. Én is ezeket olvasgattam előtte és utána is. Az egyik azt mondja, hogy gyógyulás bármi áron. Ez valóban egy orvosnő, egy doktornő, dr. Erdély Judit, oda fel is írtam. Gyógyulás bármi áron. Nagyon-nagyon jó, nagyon ajánlom mindenkinek. Hát Péter, lehet, hogy te legkönnyebben tudsz, mert ahová mi járunk templomba, ott ez elérhető. És esetleg, hogyha valaki kér, akit összegyűjtjük az igényeket. És van egy Becsei Tamás, ez egy bibliatársunk nekem, természetgyógyász voltam. Nagyon érdekes, elgondolkodtató dolog. Ő mindkét oldaláról ezt a dolgot látta. Félreértés ne essék, itt nem a gyógyteárnak a ártalmaira akarok beszélni, ez egész más. Ha valaki elolvassa, akkor ez nagyon kristályt, hiszen ebből kiterül. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket. És állok. Igen. Az ember volt. Magamról mintáztam azt a listát, az az ember. A nem keresztény, mert... És akkor így konkrétabban, ha mondaná a példát arra, hogy mi az az út, ami nem járható a gyógyulásra. Én is sejtem, igen, akkor, igen.
Nevezzük, hogy messze vagyunk esetleg.
Igen. Igen, parancsolj. Hát igen. Igen. Csodákat mesélnek. Én amit erről le tudtam szűrni, az, hogy nem biztos, hogy minden jó. Tehát én nem mennék ebbe vele a vitába, itt akkor bevallom én nem. Csupán feladatként, hogy mindenki azért ezt nézze át. Tehát ugye ex-katedra, én is nem utálom, hogy ex-katedra valaki jelenti, hogy ez nem vagy, az nem vagy ez mi, és akkor elkezdik egy végeláthatatlan vita, hogy ez igen, és miért nem, pedig azokat képzik, Amerikában Csontkovácsokat ezer számra képzik, teljesen elismert a TB, ottani TB támogatja, stb. Azért nem mennék ebbe bele, mert saját, mit mondjak, volt olyan tapasztalatom, hogy egyedül példának elmondom, hogy rendes TB, vagy mi a fene, ez egészségügyi rendszer beutalt masszázsra, egészségügyi masszázsra rendes kórházba, és akkor az egyik masszőr nagyon rendesen meggyúrt, és a másik nem is jött hozzám, csak úgy fölöttem tartotta a kezét, tüzes lett, nagyon jó volt, de azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, mert ez nem tudom micsoda. És én ezt javasolnám mindenkinek, hogy amiről nem tudja micsoda, abból ne kérjen. Nem tudom mi, ezt itt lehet vitatkozni, hogy itt mi van, itt olyan elméletek vannak, és ilyenekből rengeteg van ezek a különböző gyógyítások. Nagyon sok, tényleg nagyon valamelyik használ. Én nekem csak közvetlen családtagom is azon elmúlt a fejfájása minden. Nem tudom, hogy milyen áron. És ha én magam nem tudom, hogy milyen áron, és én ezt javasolnám tényleg a legjobb szándékkal nektek is mindjárt, ha az ember nem tudja, hogy mibe ártja magát, attól jobb, azt jobb elkerülni. Tehát nagyon, megint egy nagyon abszolút ízléstelen és hülye példát mondok. Nem, ezt a példát, annyira ízléstelen és hülye példát, ezt elkerülöm. Nem lehet bizonyos dolgokkal játszani. Én egészen biztos vagyok benne, és hiszem és hallom, hogy bizonyos dolgokkal nem lehet játszani. Sok dologgal lehet játszani, sok dolog javíthat. Nagyon nehéz ennek a határmedzséjét megtalálni. Bizonyos dolgokkal nem szabad játszani. Így tudom legjobban összefoglalni, hogy ami nem az Isten szerint való, azokkal, tehát nem lehetek két úr szolgája, ez biztos. Tehát én vagy ide tartozom, vagy oda tartozom, de az, hogy mindig, ahol a pillanatnyi jobb előnyt kapom, ez nem megy, ez nagyon rövid távon megy. Rövid távon megy, rövid távon lehet, hogy bármilyen módszerrel jó gyógyulást ad. Én mondom, hogy láttam olyat, akit nagyon megviselt ez a rövid távú gyógyulás, lelkileg nagyon megviselt. Ez mert, hát rosszat választott, vagy nem gondolta át. Tehát a legszörnyűbb, szomorúbb az az, hogy az emberek nem gondolnak, hogy nem készülnek föl ezekre a dolgokra, hogy ne, a gyógyulás bármi áron, ez a jó címe ennek a könyvnek, hogy bármi áron azért nem kell semmi, bármi áron nincs az a, ha az ember józan azt mondja, hogy ja, itt van, hogy kapsz egy lakást, vagy egy autót, vagy nyersz, vagy bármi áron nem kell. Nem kell bármi áron, ugye? Tehát nincs az a jó, hogyha jót kínálnak, akkor is meg kell kínálni, mi annak az ára. És hát nagyon sok, ugye ez itt, ugye az anyagi világban is nagyon sokszor ellavírozhatjuk magunkat, hogy bármi áron kell valami, vagy akár mindenre vágyunk valami, és akkor bármi áron, és akkor kiderül az egész, hogy nem is volt ez olyan értékes, és mennyi mindent veszítettem. Hát még lelki dologba, hogy mennyi mindent veszíthetünk, hogyha bármi áron akarunk kierőszakolni valamit. Igen. 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 Kétféleképpen lehet, ugye, én hogy melyik ezeken átmentem ugye gondolatba, hogy mit. Hát az egyik az volt, hogy hát ugye az emberi gondolkodás, hát nekem ne ugráljon, én tudom, hogy itt, vagy hallottam, mert mindenki oda akart elküldni engem, hogy itt kifordítja, megrecsent, és a többi. Hát az én gyengécske gerincemet ne ugráljon azon, meg ne próbálkozzon, ez az emberi gondolkodás. A nem emberi gondolkodás pedig az, hogy kell ez minden áron nekem. Tehát bízom én annyira az Istenben, hogy akar, meg tud gyógyítani. Teljesen reménytelen helyzetben voltam, nyugodt szívvel. Itt van a nyakam, itt vagyok, öt nagy csavar benne, meg fémlemez, meg minden. Ha az Isten, tehát bízom-e annyira, hogy furam, én azt akarom, ami szerinted van, és ha te akarsz, meggyógyítasz, de ha nem tennéd is, akkor is föltétlen, csak a szerinted valót szeretném. Nem törvényszerű, hogy itt ülök, és itt jópofán forgatom a nyakamat, nem törvényszerű, mert ülhetnék akár tolókocsiba is, lebénul, vagy bármi. És nagyon remélem, és nagyon örülnék, ha így volna, hogy akkor is ugyanígy hinnék, ugyanígy bíznék az Istenbe, mint ahogy most. Hogyha nem úgy sikerült volna, mint ahogy az ember szeretné. Jó, kikerültem a kérdést. Nem, mert azért bevallom, miért kerül, mert akkor vége láthatatlan, mert valóban nagyon nehéz ennek a mesdjéje. Ehhez kell tényleg az a hit, tisztánlátás, bölcsesség, amit az Úrtól kell kérni, hogy tényleg jó dologba kapaszkodom-e? Tehát vagy jó dolgot akarok én fölhasználni. És ez olyan, ez pont olyan rosszak ezek a példák, mint ahogy valaki azt mondja, hogy sokszor elmondják a megtérésüket, vagy hogy szólt hozzám az Úr, és akkor a másik néz, azt mondja, hát ez azért ez érdekes dolog, meg hát én ebben nem látok semmit, pedig ahhoz az embernek pont az volt a gyengéje, amin hozzá lehetett szólni. Tehát azért ilyen nagy általánosságban nem, de azért az erősen körvonalazódik, hogy mi az, amit istenhívő ember bevállalhat, és mi az, amit nem tanácsos bevállalni, ez a legenyhébb szó. Mert nem csak azzal a bizonyos egészségével játszik, vagy tagjával, hanem a lelkével, üdvösségével. Amiről így könnyen megfeledkezik, mert most ilyen pillanatban nem. Nekem a nagynéni éppen most haldoklik, hát ő már más állapotban van. És ne aggódjatok, ennyi tragikus dolgot mondok, de ő már másképp éli ugye a szenvedést is, meg a lelki dolgokat is, és hát érzi, hogy ő jobban érzi, hogy közelebb van bizonyos dolgokhoz, mint hogy mi érezzük, mint hogy ti érzitek teljesen fiatalon, vagy én, mint öregebb középkorúan. Nagy dugókkal játszunk, és higgyétek el, hát vagy elhiszitek, vagy nem, de élethalál kérdéséről van szó. Jó, elkomorítottam a társaságot, de nem tréfa, biztos, hogy benne nem tréfa. Azért, ha megszomjazhatok, hogy itt éppen elájulás előtt álltok, hát el ne.
Utólag, hogy látod, hogy ez a betegség akkor megerősödik, vagy mi az, amire inkább legnagyobb?
Abszolút, nekem a próbák csak megerősítettek. Hogy kezdődött az egész? Mondtam, hogy hosszú ideig templomos voltam, jártam én itt tucat számra, száz számra az istentiszteletekre. Az első igazi kapaszkodásom az volt, mikor elveszítettem az állásomat. Mennyi? 15 évvel ezelőtt, vagy valahogy úgy. És akkor mondtam, na most mibe kapaszkodsz, Ádám fiam? És akkor volt az, hogy ugye az ember mennyi igét hallott. És akkor elkezdtem bibliaórára járni. Mégis hát valamiben, hát mit csinál az ember, ugye leissza magát, vagy kábítószerezik, vagy elkezd bibliaórára járni. Hát az ilyen, körülbelül azért, ugye hosszú távon ilyen választások vannak. És csodálatos módon tényleg, hány volt az, 20-valány év templomba járás, meg 1000-valány száz, ugye Isten tiszteletem a részvétel után, maga a lelki megújulásom, és tehát mikor a úgymond megtérésem, az most azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt történt. Tehát néhány évvel ezelőtt. Ez volt ugye az első próba. Ez az volt próba, mint az elén úgy mondtam, hogy ilyen váratlan próbák állás elvesztése. Akkor volt elég sok egészségügyi problémám, az mind-mind közelebb vitt. Sőt, én bevallom, hogy igazán tiszta hitem, feltétel nélkül hitem akkor van, amikor nagy bajban vagyok. Úgy vagyok, mint Móriszka jégen, hogyha nem recseg ropog a jég, akkor nem igen izgatom magam, de amikor recseg ropog a jég, akkor... És pont egészen biztos benne, hogy én például ezért is kapok ilyen terheket vagy próbákat. De az is tény, hogy azért ez is el a végtelenségig lehet húzni, hogy ide-oda táncikál az ember, hanem ugye be kell nőni az ember fejlágyának, illetve úgy mondanám, hogy a hitének meg kell annyira erősödnie, hogy hát... Hogy ezt ugye, igen, intelligensen az ember nagy hitele tudja viselni, hogy jól van, igen. Hiszen tényleg teli van a csoda, az életünk teli van minden. Hát, hogy reggel föl tudunk kelni, hogy nem ütött el a víz, nem... Csupa csoda, hát az ember belegondol, hogy egy tagunk hogy mozog, vagy mitől, hogy ez a teremtés, ez lenyűgöző, csak nem gondolunk bele. Tehát tényleg teli van minden pillanatunk a csodával. Parancsolj, apár! Könnyebb módon. Hát nézd, úgy látszik, én ilyen... úgy látszik, én gerinces ember vagyok, és hát nehéz megtörni. Hát persze, hát... Igen. Igen. Hát erre mondják azt, hogy az okos más kárából tanul, a buta sajátjából. Hát ugye elég sok kárából tanulhatunk, más kárából elég sokat tanulhatunk, hát az ember csak veszi a Bibliát egy részben, ott nagyon sok kár más kárából lehetne tanulni, ha komolyan vennénk. És... Igen. Igen. Igen, ugye, hogy volt pár is, hogy el ne... Igen. És őt ez egy civilizációs betegségnek is lehet mondani, hogy mindenki azt próbálja elhitetni magával, ugye, hogy abszolút neki a próba az. Nem jár neki, csak jó jár az életből, hogy élvezni, önmegvalósítás, stb. Tehát millió pozitívumot összegyűjt, ember szerinti pozitívumot összegyűjteni, és ezekről az ember nem hajlandó tudomás venni, és minél inkább ilyen az ember, annál nagyobb lehet a meglepetés és hát a csalódás, igen. Tehát tulajdonképpen igen. Csak hát kérdés az ugye, hogy tényleg tudunk-e úgy viselkedni, mint Jobbnak, akinek még ott a baráta is durusolták a fülébe a mindenfajta eszméket, és zavarták meg az agyát, és ő azt mondta, hogy ugye Isten adta, Isten vette el. Hát tudunk-e ilyet mi mondani? Tudunk-e, amikor az ember nem tudja, elveszti a napszemüvegét, és akkor a dühöng, és akkor, ugye, és mi az, amit nem kaptunk? Ugye, mi az, amit nem kaptunk az Istentől? Azt mondja az ember, hogy az ő, én vettem a fizetésémből. Na, de a fizetést, az állást, az egészséget, hogy én azt a környezetet, a családot, a mindent, mi az, amit nem kaptunk? És akkor ezek szerintem miért ne vehetné el? Az ő kezében van. Persze ez nem kell, hogy egy mazohizmus vagy egész életen át arra készüljek, hogy itt lehet, hogy ezt túldimenzionáltam. Azért túldimenzionáltam, mert fontos dolog, de nem arról szól a dolog, talán, hogy itt egy emberi önostorozást csináljon, de hogy ezekkel számolni kell, az nagyon-nagyon biztos. Először
olvastam, tudom már ezt a nagyon jól hangzik, szerintem mindenkinek kedves az, hogy Isten urat az ügyelre támogatja, ezt a hangzik, amikor először olvastam, akkor ilyen, az volt, hogy ilyen hatalmas hűs is, hát az is lehet. De hogy azért mondta ezt, mert olyan annyira hűséges. És én inkább úgy látom, hogy ismerte Isten, és biztos bízott abban, hogy ezt is javált, hogy bármi történik. Tehát nem a hűségességet látom mögött, hanem az Istenben.
Igen. Manapság ugye hithősök már nincsenek, mert egyszerűen Isten gyermekei vagyunk. És nem hithősök alakulnak ki közülünk se, vagy nagyvezetők. Egyszerűen ugye hát a megváltás a kereszt alá folytán mindenki Isten gyermeke lehet. És ez föl van kínálva ez a megváltás. Kérdés az, hogy elfúj, mint a vasútjegyet oda kínálják, és hogy kell-e neked. És akkor mondtad, hogy nem kell, hát akkor nem szállok fel a vonatra. Kérem szépen, vagy lehet vágyni a jegyre, ugye. Természetesen nem ilyen egyszerű, minden példa nagyon buta és primitív, de hát valahogy tényleg így működik, hogy ugye mi a Jézus Krisztus halála által a megváltásunk megtörtént. Tehát rengeteg olyan dolog, ami még akár a régieknek nem volt meg, hát az egész más alapokon vagyunk. Ja, az egyetlen áldozat megtörtént.
bocsánat, de jól rá lehet ragadni, leszabad ragadni.
Parancsolja, persze.
Ugye az van ott a... Tehát, hogy a vége felé, hogyha valaki elmérben az van, hogy mindenből a többszörösét kapta vissza.
Igen. Igen.
És neki volt egy felesége is, és...
Arról nem emlékszem, hogy abban is több szükségkel, arra már nem. Én egyre emlékszem, különben. Igen, igen. Igen, hát nem tudom ez a mai időkre, hogy én egyre emlékszem. Én egyre emlékszem, hogy a Jobot nagyon nehezen olvastam, mert nem tudtam, mindig amelyik barátja megszólalt, annak adtam igazat. És úgy egy út, szóval kellett oda egy útmutató, amelyik letisztázta bennem is. Lehet, hogy most megint olvasnám, most már talán tisztában remélem. De nagyon, nagyon, nagyon csalafint, és itt talán ide az eredeti témánkhoz is visszatérhetünk. Ugye a Jobnak ott voltak a barátai, és tulajdonképpen igazit, azt hiszem együtt sem mondott. Mindegyik részigazságokat mondott, ami mind nagyon megfogó volt. Jobnak, mint ahogy ugye mi is rengeteg részigazságokat kapunk. Meg ugye javít, meg jó lesz ez, meg ugye... Tehát a részigazságok nagyon-nagyon félrevihetik az embernek az ítélőképességét, és ha a Jobb nem tart ki, akkor lehet, hogy valamelyik barátja teljesen kisiklatja. Én tudom, hogy nagyon nehéz volt számomra, amikor Jobbot olvastam, hogy most melyik az igazi, most tényleg itt a sok vélemény között eligazodni. És ugyanezt érzem én betegségben, egy ilyen tompult állapotban, hogy na most kiigazodni. És hogy lehet, mint a Jobb is, csak a hitbe való kapaszkodás, kitartás, ragaszkodás és meggyőződése abban, hogy az Úrban, amit ő adott, és ahogy ő adja, az úgy jó. Parancsolj!
Már leszűrt, és annak, hogy ami történt, hogy igazából, hogy itt az Isten szerint jót választott az újításra, meg ezt érzel, hogy nem volt soha olyan, hogy ezt mondod, hogy hát akkor mégiscsak a csontkovács, hogy a nem tudom én szerintem
egy újítás,
vagy a szóval tudod hívni példát, de hogy nem volt ilyen, hogy megírok, vagy azt mondanám azért szerintem.
Ne értsétek félre, én nem vagyok csoda, meg példakép, meg nem tudom mi, de nyugodt szívvel mutatom, hogy nem volt ilyen. Persze kísértés volt, mert mindenki mondta, hogy ezt meg azt próbálja meg, de akkor már teljesen biztos voltam benne, hogy mi az, amit nem szabad nekem. Mi az, amit nem szabad, és erre mondom azt, hogy erre készüléssel, hogy mint a magasugrás, vagy valami, hogy annak idején mit kell csinálni. Én tudom, annak idején, mivel ez nem az első volt, az elsőnél ez nem merült föl. Tehát az elsőnél már nekem annyi, hát a próbák következtében annyi fórum volt, hogy előnyöm volt, hogy akkor már ezeken én gondolkodtam, és hát úgy utána néztem, stb. És a második, ezért volt könnyebb a második, mert ott már egyértelműen tudtam, hogy mi az, amit nem szabad. És ott nem volt kísértés. Mondom, engem akartak üdvözlni, már közvetlen kolléga, főnököm, vagy kollégám is akart. És aznak talán nem különösen kellemes helyzet, mikor azt mondja, és akkor ő mondja, hogy hát miért nem akarod, pedig te hívő vagy. Hát persze, mindenki hisz valamibe, csak én nem abba hiszek.
Mi ez, amire nemet voltál?
Hát ez abban milyen csodakezelés volt. Lett volna, ami sok emberen segített, átmenetek biztos. Lehet, hogy segít. Én úgy gondolkodtam, nem én úgy gondolkodtam, én komolyan vettem az igét, hogy egy a test és egy a lélek. Tehát én nem szeretnék elkárhozni ilyen egyszerűen mondani. Én szeretnék az Isten kegyelméből és megváltásából, én szeretnék méltó gyermeke lenni. Aki nem játszik az olyan fajta tűzzel, olyan fajta dolgokkal, ami szerinte utálatos. Amit ő utál. Hát melyik, a gonosz gyerek az, amelyik az apja ellen szánszándékkal hetszeli, ugye? Plusz még hülye is az a gyerek, amelyik tudja, hogy az nem jó irányba viszi. Tehát az, pont azért, mert fölkészültem, nem volt, nem azért, mert csodálatos vagyok, hanem azért, mert akkor nagyon sok minden már tényleg az Úr kegyelméből letisztult bennem, hogy mi az, amit kell. És mondom, hogy annak erre, hogy ha nem gyógyultam volna meg, én nagyon remélem, hogy akkor se lennék se kisebbítő ember, se boldogtabb ember, hanem hasonló a Libe Józsi bácsihoz, aki a legsanyarús körülmények között is hihetetlen hitbéli öröme volt. Érthetetlen, nagyon sok ember számára érthetetlen. Érted, minek ül ez az ember? Mert nem tudják sajnos, hogy ez tényleg egy öröm.
Visszakérnék egy kicsit az előbbi vonatot, mert eszembe jutott, hogy mit kevertem össze. Tehát jóról az jutott eszembe, hogy most már úgy látom, hogy ő bízott abban, hogy a próba, amin átmegy, azután van jobbat kap is.
Igen.
ugye Pál is írja, hogy egyébként lehetetlen Istennek, tehát szerintem nem hiszünk abban, hogy akiket keresik, azokat megnyitálnak. És Jézus mondja viszont ezt, hogy akik értelmi üdvözéseket szenvednek, azok, ha elveszik itt a szándékukat, teljességüket, nem tudom, mit sorolnék külön.
Akár az életüket az oroszlánnal?
Igen.
Igen.
És itt nem értem. Tehát ez tényleg így van benne, hogy de a feleségre.
Igen, igen. De, sőt, ő vagy. De önmagát is, az oroszlánok elébe tették őket, de éppen most hallottam, hogy manapság is, mennyit? Talán te is hallottad, Péter, hogy 200 ezer keresztényt ülnek meg manapság a világon. Tehát itt ülünk békességében, és emlékezünk az elmúlt évezredek hit ugye, hőseiről, akik ugye kiálltak a hit mellett, és manapság is bizonyos országokban, sok országban, én úgy tudom, hogy 160 és 200 ezer ember ölnek meg a keresztény hitük miatt. Tehát ez, igen, tehát ez nem tréfa itt nagyon komolyan, és micsoda erő kell ahhoz, hogy jó, adjál még egy betegség, de amikor azt mondják, hogy most akkor hová teszed lavaksodat? És micsoda hit kell ahhoz, hogy azt mondja, hogy ő a Teremtő Úrba, Jézus, és a fiába, Jézus Krisztusba hisz, és már viszik is, vagy lövik, vagy nem lehet tudni, de óriási szám, hát 160 és 200 ezer környékére besülik. Manapság, ugye? Manapság, mert mindig úgy a történelemben könnyedén járkálunk, hogy akkor könnyű volt, mert dehogy volt könnyű. Akkor ugyanígy csontig meg volt ijedve mindenki, azt hiszem, akinek nem volt hite, hogy helytálljon. Parancsolja! Igen.
Teljesen boldog maga biztos, és alapvetően egy erős kiegyensúlyozott az ott ember, akinek mindenek vannak olyan problematikája a családjában, aki egy csomó nem tud feldolgozni, mert nem szeretnék mentálni a szülésbe. De a kérdés az, hogy aki rosszul dönt, és nagyon sokáig benne van egy ilyen rossz döntésnek abban a mintatában, hogy az valójában tényleg gyógyulást és megoldás a problémáira, akkor ennek a olyan lehet ebből kijönni, hogy muszáj törnie, muszáj sírulnie ezt a próba alatt, hogy az Isten valóságosan legyen az életében, vagy pedig erre van egy kikerülhető esetleg könnyen bejárható út, akár emberi kúcsos segítséggel.
Ez jó kérdés. Igen. Ezért iszom egy kocsizet. Hát, itt, igen, 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 igen. Hát egy jó másik kérdés, jó bele, a kemény eledelbe, jó bele csapunk. A következőképpen látom én, tudtok még ülni, vagy? Igen, egész kellemes idő. A pont itt válik el az a dolog, hogy ugyanaz a választás, amiről meséltél, hogy ez az ismerősöd, ugyanaz a választás. Mi az, amit az ember igényel? Az ember azt igényli, hogy ne legyen egyedül, legyen segítsége és tudja a jövőjét, és mi is volt a harmadik? Igen, azt hiszem, hogy kettőt összevontam, tehát ne legyen egyedül, biztos legyen a jövőjében, tudja a jövőt. Elfáradtam a harmadik, ma nem, ha eszembe jut. Mindjárt, azt hiszem, eszembe jut. Na most tulajdonképpen ezt ugye azért két módon lehet elérni. Itt van a keresztényeknek a lehetősége, hogy egyedül van-e vagy nem. Hát kérdés az, egyedül vagyunk-e? Aki azt mondja, hogy egyedül van keresztény létére, az, hát ott igen, ott lehet, hogy még távol van az Istentől. A keresztények azt mondják, hogy nem vagyok egyedül, hiszen van egy Uram, aki gondviselőm, nem csak teremtőm, gondviselőm, megváltom, hanem hát minden. Tehát akihez fordulhatok, egyszerűen beszélhetek, és nagyon érdekes volt, mert kitérő, most éppen valaki volt Izraelben, és ott kérdezte valaki keresztényektől, hogy ti vitatkoztok az Istennel? Sőt, ugye, hogy az európai kereszténység, hogy hát vitatkozni, és azt hát akkor nem is hiszek benne, ha nem vitatkoztok. Tehát magyarul a vitatkozás az egyfajta élő kapcsolatot is jelent. Természetesen ennek bizonyos tiszteletbeli, azért nem magyar rangok vagyunk, nem úgy, mint a kocsmában, hogy vitatkozunk. Tehát ugye a vitatkozás az azt feltételezi, hogy beszélek az Istennel, tehát nem vagyok egyedül. Ugye, ez az egyik, az egyedüllét. A másik, hogy az ember szeretné tudni a jövőjét. Ugye ez kétféleképpen lehet. A kereszténység, aki hisz a megváltásban, az biztos abban, hogy, és ez elfogadta, az biztos abban, hogy nekünk elkészített helyünk van ott. Mégpedig úgy is biztos helyünk van, hogy én azért lehetek egy nagy... Hát nem vagyok bűnnéklő, hogy mondja az ember, tehát azért nem makulátlan az ember. Na de megtörtént a megváltása. Jézus Krisztus megváltott téged, engem is. És mi az, nem nekem kell eleget tenni az én bűneimért. A bűn egyébként nem azt jelenti, hogy nem adtam 100 forintot a kódusnak, meg hagytam elesni az öreget, vagy nem segítettem föl. A bűn az, hogy Isten nélkül élünk. Tehát a bűn az az Istentől távoliság. Az a legnagyobb bűn. A többi az már csak következmény, hogy az ember esetleg gonosz a családtagjá, vagy valami. Ezek mind következmények, vagy irigy vagy. Tehát ugye ezek mind megszűnnek. Tehát meg vagyunk váltva, ha mi ezt elfogadjuk. Tehát nem vagyunk egyedül. Tudjuk a jövőképünket, mert nincs egy pillanatos kétségem afelül, hogy van túlvilág, tehát az én életem nem akkor fog megszűnni, amikor besöpörnek a koporsó fájába. Az semmi, az a testem, az életem az tovább megy. Ennek részleteit én ugyanígy nem tudom, és amúgy nagy hittitkok, mint a senki nem tudja. De az, hogy van túlvilág, és most van, ugye, nem szűnik meg az életünk, ez biztos. Ugye nekünk van jövő, tehát van társunk, az Isten, van jövőképünk, és igen, az, azt hiszem az erő volt a harmadik, az ember erőre és minél nagyobb erőre kívánkozik. És ez világos, mert ugye rengeteg munkai feladat van, családi, mindenütt, és az emberek az ereje az korlátos. Tehát olyan módszerekhez kezdett az emberiség nyúlni, és ez most nagyon divatos, ahonnan erőt remél. De lehet, hogy erőt is kap. És ez nagyon veszélyes, hogy olyan helyről erőt kapni, ugye azért azt is tudjuk, hogy világ tanulmányozzák, hogy azért két fajta nagy erő van, és hát a szellemi küzdelmek vannak, tehát bizony lehet erőt. Nagyon mély témák ezek, én sem vagyok egy szakértő, csak ameddig magamban ugye eljutottam meg az ige a Biblia alapján, és az ember úton útfélen találkozik ilyenekkel, hogy eljön valami furcsa, nagy emberi dolgokat meghazudtul erővel rendelkezik valaki, és ezután mindenki vágyakozik. Hát kéne szeretne jobb lenni, mint a másik, erősebb, teherbírású, gyógyítani, mit tudom, mert rengeteg ilyen van, akit szeretnének az emberek. Hát ez egy olyan óriási kísértés, csak ez az, amire azt mondja az Úr, hogy ezt ő utálja. És ezt nem tehetem meg. Tehát én itt a kettőséget az én véleményem, de én, hogy az, hogy azt mondja, az egyik legnagyobb szemfényvesztés az, mikor az Isten és a Jézus Krisztus nevében csinálnak olyan dolgokat, ami homlok egyenest vele ellenkezik, sőt, tiltott dolog. Tehát ezt a kettőt én így értékelem, hogy ez nem összehozható dolog. Tehát, hogy én máshonnan várok társat, máshonnan várok ugye jövőképet, ugye a jóslás egy jövőkép. Hát a keresztény embernek, az Isten hívő embernek a jövőképe megvan, le van írva a Bibliába. Ugye hiszi vagy nem hiszi, de hát a keresztény ember hiszi. A többi ember meg jósoltat magának, hogy mit mondnak a csillagok, hogy nekem érdemes, mit tudom én, vizsgára mennem, vagy mit tudom én, micsodát a jövő héten vagy. Tehát a kettő nem egyeztethető vissza. Na most a kérdés az, mi történik, ha belesodródom, mert miért ne sodródhatnék én bele bármibe? Azért ott van a különbség is, hogy ugye az ember csinálja-e, vagy részese. Ugye a csinálás az Úr által a legjobban üldözött dolog. Aki csinálja, az aki részese, mert tudatlanságból, bármi módon, tudtával vagy tudta nélkül is belekeveredhet az ember. Nagyon hát én például tudom, szüleim elvittek gyerekkoromba, falun nyaraltunk, és akkor ott tudom, hogy valami javasasszonyot mahinált velem, és és én ezt megvallottam az Isten előtt, sőt egy lelkész segített, mert azért az ő segítségükkel lelkész, vagy pap, vagy ugye egy felekezet nélkül itt a kevetársaság és a fitkeve, tehát ezeken ugye mindenképpen egy ilyen lelki, aki tapasztalt ezekben a kérdésekben járatos és független, és én ezeket elmondtam neki, mindent, amire tudtam, tehát amire rájöttem, hogy én áldozatául estem, vagy akár én belesodródtam azokat, mint megvallottam, és ezzel tulajdonképpen el is határoltam magam tőlem, meg tagadtam ezeket a dolgokat magamtól is. Igész, hát ez teljesen egyértelmű. Az ember akkor az Úr kezébe átadta a dolgot, és mivel van megváltás, ez megszűnt. Hát az én félrelépéseim, akár tudatos, tudattalanok, megszűnt. Ha én ezt megvallom, kinyilatkoztatom, hogy én ilyet nem szeretnék a jövőbe csinálni, rájöttem, hogy ez nem volt helyes, megvallom, nem szeretnék a jövőjét csinálni, sőt, minden igyekezetem nagyon vagyok, hogy ezt elkerüljem. Hát ezen felül már megtörtént a fő dolog, megváltásunk az megtörtént. Tehát aki esetleg belesodorod, rengeteg módon belesodorodni, manapság is, de mióta világ a világ, azért ezzel nem új keletű dolog, bele lehet ebbe sodorodni. Néprajzkutatók, melyek kompresszfalvak foglalkoznak abszolút ilyen dolgokkal. És hát bármelyikünk áldozata lehet, de annyi tudatunk és erőnk ugye van és lehet és kérhetünk is, hogy ezektől szeretnénk megszabadulni, és meg lehet. Tehát ez a csodálatos dolog, hogy nem vagyok én egy életre el... Nem is tudom, mert jó szó erre. Nem vesztem el egy életre, hogy így mondjam. Akár földi életre, akár a földön túli életre. Én szerintem érdemes átgondolni, hogy az ismerősödnek, hogy mit. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mint az a igen buta és közönséges példám, hogy valakinek van a feleség, és azt mondja, hogy másik, hogy hát hol ez segít, hol az segít rajtam. Hát ezt nem lehet. Ketté felé táncolni nem lehet. Akkor vagy itt, vagy ott. És akkor mind a kettőnek megvan a jövőképe. Hát valahogy én nem vagyok szakértő ezekbe, csak valahogy így érzem. De soha se késő, egy biztos, hogy soha se késő. Az is biztos, hogy halogatni sem szabad ezeket a dolgokat. Tehát ha az ember rájön, mint hogy én is rájöttem bizonyos dolgokra az életembe, megtudtam, meg direkt kerestem is, hogy mi lehet az, mert volt a bizonyos jelei, ami erre utalt. Soha sem késő, de halogatni nem jó ezt a dolgokat, mert hát mit tudom, én halogatom holnapra, és ma főkenődök a villanyoszlopra, hát akkor már késő. Akkor már ugye meglehetősen előre haladott állapotba kerülök a jövőbeli dolgaimba. Hát, parancsoltja.
Ahogyan te is mondtad, tehát a kulcsa az,
igen. Igen.
Következő lépésében
az Isten
kezében van, és éppen a kereszt
Ahogy mondták, vitatkozzunk. Vitatkozzunk az Istennel, persze, hát megfelelő stílusbeli jegyekkel, de akár vita, nyugodtan vitatkozzunk.
Hogyan tudja erre rádöbbenteni olyan Isten, hogy ez nem én vagyok, akinek, amit te Istennek esetek után, amikor hogyan tudja hajlani magát, ha most az elnyelte kérdés, hogyan tudja hajlani Isten megmutatni azt, hogy az ő valósága, és ebből emberi agyalattól föl lehetne majd fogni tényleg azt, hogy az én csak egy jelen kérdése, hogy ebből úgy tudja az Isten felé fordulni, hogy most már tényleg csak úgy társa, és nem tudja társadalmi keresztül.
Igen.
És olvasd Bibliát?
Nem.
Akkor miről beszélünk? Így sehogy.
Igen, ez egy olyan, hogy csak kell ott közvetítő számára Isten, miközben az égő csak kell, hogy maga volt az Isten. Ez az egy ilyen...
Igen.
Járom, hogy egy kicsit hangosan veszem, semmi
szóval ez egy olyan téves hozzáállás szerintem, mint hogyha az égi csipkebokor azt mondaná, hogy a csipkebokor közvetített a Mózes számára az Isten, miközben az égi csipkebokor maga volt az Isten. Tehát ilyen értelemben a közvetítő is tekintem. Na mindegy, tehát...
Tulajdonképpen egy csomó dolgot nem tudunk megérteni, azt hiszem én is csak úgy tudom, nem tudok választ adni erre, hogy hát hogy is lehet egy, biztos egy csomó, eleve ugye az Úrnak a tárház az kifogyhatatlan és felfoghatatlan számunkra, hogy mi módon tud valakit megszólítani. De az is igaz, hogy mindenki, minden ember, az emberi létünkben Ádám Éva óta benne van, hogy de hol az én szabad döntésem? Hát dehogy már más mondja meg, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, hol az szabad, van-e szabad döntésem, és hol van az a szabad döntésem? És hát bizony óriási szabad döntésünk van, szabad akaratunk, mert itt van egy felkínált lehetőség. Én most nem a jósnő típusú lehetőségre, hanem ugye a megváltásra. És az az, hogy én szabad akaratom, hogy azzal szeretnék-e, kívánkozom-e élni, vagy nem. Tehát ugye egyfajta, éhség, vagy vágyakozás az már az én, vagy egyáltalán, hogyha megnyílás, az már az én akaratomtól függ. Ennek a módja, meg kivitele, hát erre én azt hiszem két egyforma, ányan itt lehetünk mindnyájunkhoz másképp, mint ugye a fazekas az agyagot, másképp munkát, meg mindnyájunkat az Isten, és az egyiket még az elején tart, a másikat a közepén, a végén tart a megmunkálásban. Nagyon nehéz kérdés. Nem tudom. Igen. Hát...
Egy embert megőrizni és
igen. Igen. Emlékszem, az egyik lelkész mesélte ott nálunk, hogy 30 évig imádkozott, ha jól tudom, az édesanyjáért. És mit csinál? Imádkozott. Hát nem tud semmit. Egyszerűen nem tud semmit csinálni, csak imádkozni. És akkor 30 év múlva történt egy nagy változás, de hát 30 évig gyakorlatilag úgy tűnhetett volna, hogyha nem állhatatos, hát a 30 év az nagyon sok az ember, és sokszor egy-két hetet nem bírálhatatosan egy könyörgéssel ki, viselni, vagy egy bőjt, vagy ilyesmi, tehát ugye egy-egy nap milyen micsoda borraszott el. 30 évig imádkozni valakiért tiszta szívből, és meggyőződéssel, tehát ugye ez hogy, a meggyőződés nélkül nem esik, 30 évig imádkozni nem lehet tiszta meggyőződés nélkül. És a meggyőződés az, hogy Uram, ha akarod, változtass meg. Nem lehet. Az igen. És hát...
Esetleg el lehet neki mondani azt, hogy Istennek nem a vezetése a lényeges, hanem a lénye. Tehát, hogyha a teremt, ha ez a jósnő nem beszél arról, hogy Isten teremtő, nem beszél arról, hogy megváltó, és nem beszél arról, hogy megszentelő, akkor ez biztos nem az az Isten. De ezt el szoktad neki mondani? A megváltásról, teremtésről?
Én tudom valakivel beszélgetni, és mivel azt mondani, hogy rendkívül magasra meg van győződve, engem igaz meg.
Aha.
Tehát már csak az, hogy egyszerűen vitatárgyává tenni az őkhoz biztos meggyőződését, ez egy nagyon nehéz dolog, ez bárki ellenéri. Én nem is, igazából most nem is megvan, ezek iszletből vagyok, hogy megcsinál megoldásra, ez a fogalmas is mikor, csak én de nagyon küzdöttem, hogy tudom, hogy nem véletlenül a barátom, és tudom, hogy nem véletlenül tudom azt, hogy Jézus nevőt jár. Azt sem véletlenül mondja el nekem, hogy figyelj, mit mondott a múltkor az a látó ember, és majd jó, mert én is így gondoltam. De ez is egy próba megmondom szintén, mert üdövök vagyunk valami felé, hogy én a barátom, és akkor mondja neki, hogy ez az egész dolog, aminek ez a marhaság, így ahogy tudtad. Ez is körülbelül hiányiskörben beszélek vele ilyenkor, vagy akkor, amikor beszélünk, mint ahogy most, mert ott van mellette az, hogy elveszítem a barátomat, elveszem azt a lehetőséget, esetleg oda mondom neki az igazságot erről a dologból, hogy szóba álljunk velem, és lehetőséget, hogy neki beszélni azt a kérdéssel valójában. Ez egy nagyon komplex dolog, tudom én ezt. És tényleg a legtöbb az, hogy én is tudom azt, hogy imádtól kérdezik az emberekért, nem egyedül van a világon, aki ebben működik. Csak egy ember szívesebben szeretne hamar megoldást, és néha olyan nehéz kiválni az Isten történet, és mindannyian tudják.
Sajnos lassan megkapcsolatunk, és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm.
Megtartottad az adást, és a kérdéseket is válaszoltál. Még 4-9-ig Ádám tud maradni, úgyhogy ha valamelyikünkben van kérdés továbbra is, akkor gondolom, hogy szívesen válaszolsz még. Tehát még egy 4 órát, és még egyszer nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és Marcsnak átnám a szót, még a hirdetés előtt valamit szeretném mondani.
Hát higgyétek el, nem ezért jöttem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen mindent. Remélem találkozunk nem sokára kevébe. De hát a pitkér az nagyon csodálatos teljesítményeket hoz. Köszönöm szépen.